Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunkban most a második fejezetnél tartunk, amelyben Lukács a Szentlélek kiáradásának eseményét beszéli el. És innentől kezdve a Szentlélek a cselekedetek központi szereplője, főszereplője lesz, mert a Szentlélekkel Isten van jelen az ősegyházban. Isten jelenléte. Jelenlét. Ez volt a zsidóság legdrágább kincse, mondhatni privilégiuma az emberek között, a jelenlét. Olyannyira, hogy külön fogalom is volt rá, a sekina. És különösen ez a jelenlét a kereszténységnek a legdrágább kincse. Isten az ő különleges sekináját, jelenlétét ugyanis már több proféciában megígérte, például Izajásnál, amikor a 7. fejezet 14-es versben ígéretet tett Isten, hogy egykor a földre születik egy gyermek, akiben személyesen ő lesz velünk, de oly annyira ám, hogy még a neve is, ez lesz Immánuel, velünk az Isten jelenlét. Velünk volt Isten Jézus Krisztusban, és azóta is velünk van a Szentlélekben. Úgyhogy történetileg nézve, Istennek a jelenléte nem valami homogén, egynemű valami, hanem többféle jelenlétéről lehet beszélni Istennek. És a Szentlélek neki már a 4. fajta jelenléte, 3 másik megelőzte, és érdemes ezeket vázlatosan áttekinteni. Először Isten közvetlenül, leplezetlenül volt együtt az első emberpárral, Ádámmal, Évával a paradicsomban. Ezt a fajta közvetlen jelenlétét azonban a bűn miatt beszüntette. Sokszorosan megígérte ugyan a bűn után, hogy továbbra is fenntartja, meg oltalmazza az életet, az embert, de közvetlen jelenlétét bizony visszavonta a bűnös embertől. Később azután szava által volt jelen Isten a kinyilatkoztatásban, az Ószövetségben. Ez már egyfajta leplezett sekina volt, mert Isten szava megmutatta az ő lényét, az ő akaratát, de Istennek a teljes személyét, személyiségét nem tárta fel. A 3. és Isten legmagasabb szintű jelenléte az ő fiában valósult meg, mert Jézus élete, halála, feltámadása következtében az addigi lepel lehullott, úgyhogy az ember Krisztusban fedetlen arccal szemlélheti Istent. Amikor pedig ő fölment a mennybe, azt mondta, hogy ő ugyan elmegy, de a jelenléte, a sekina, az továbbra is az emberrel marad, mert ő és az atya elküldi szent lelkét, kettejük szeretetének a lelkét. Az első pünköstkor azután meg is valósult Istennek ez az immáron 4. fajta jelenléte a Szentlélekben, amely pedig az ő legteljesebb sekinája. Ha az előbb Isten Jézus Krisztusban való jelenlétét a legmagasabb szintű jelenlétnek mondtam, akkor a Szentlélek személyében ez a jelenlét a legteljesebb. Legteljesebb. 2 szempontból. 1. Jézus, amikor testben járt köztünk, akkor csak a Szentföldön lehetett jelen, hát itt végezte szolgálatát, míg ezzel szemben a lélek viszont képes kiáradni az egész világra, és bárhol jelen lehet, ahol kérik. Másrészt a lélek által a teljes szent háromságban velünk, az atya is és a fiú is, mert a lélek az ő kettejük közös egy lelke. Tehát ez a korszak, amelyben ma is élünk, ez Isten legteljesebb jelenlétének az abszolút kitüntetett ideje. Gondoljunk ebbe bele, kedves hallgatóim! Mielőtt rátérnék az apostolok cselekedeteinek szövegére, ma arról szeretnék beszélni, hogy sok hívő embernek komoly nagy nehézséget okoz észlelni, érzékelni a Szentléleknek a jelenlétét. Nem tudják. Hát mit mondhatok erről? Mindenképpen abból kell kiindulni, hogy a Szentlélek személy, a legtitokzatosabb személy, de a legteljesebb mértékben személy, mégis Isten harmadik személye. Ezt felfogni, vagy elfogadni, szintén sokak számára okoz nehézséget. Hát azt, hogy az atya személy, a fiú személy, könnyebb elképzelnünk, mert ismerünk földi apákat, földi fiúkat. De azt már hogyan kell érteni, hogy a Szentlélek személy? Hát először is, ami teljesen biztos, az, hogy a Biblia a Szentlélekről mindig személyként beszél. Olyas valakiként beszél róla, akinek saját személyiség jegyei vannak. Olyan tulajdonságai vannak, amilyenekkel csak személyek rendelkeznek. És mondjuk állatok vagy tárgyak meg nem. Hát mik ezek? Öt tulajdonság. A Szentléleknek van tudása. Képes kommunikálni. Van cselekvő ereje, van akarata, és vannak érzelmei. Na már most, kedves hallgatóim, ezt azért annyira égetően fontos megértenünk, mert ezeken a személyiség jegyeken, pontosabban az első három ilyen jegyen, szóval ezeken a személyiség jegyeken alapul minden, ami számunkra a lélek jelenlétét érzékelhetővé teszi. Vagyis, magyarul, ezeken alapulnak a személyiség jegyeken a Szentlélek konkrét adományai, a karizmák. Nézzük tehát a Szentlélek személyének a vonásait, tehát mint személy. Egy, tudás. Kicsoda tudja Isten dolgait, hanem Isten lelke? Kérdezi Pál, tehát tudás. Első Korintusi levél, második fejezet 11-ben van ez. A lélek tudása minden tudás. Isteni tudás, omnisciencia. Na már most ezért, és csak ezért képes a lélek minket tanítani, meg vezetni. Mert ahogyan olvassuk János evangéliuma 16. fejezet 13-as versében, a Szentlélek képes átadni az embereknek ebből az ő tudásából. Tehát ez egy isteni tudás. Na most innen forrásoznak az úgynevezett ismeretajándékok, vagy ismeretkarizmák. Az isteni tudás, a bölcsesség ismerete, meg a lelkek megkülönböztetésének adománya. Ez mindhárom egy-egy darabkája Isten minden tudásának. És ezt megkapjuk a Szentlélektől. Tehát tudás. Kettő, a Szentlélek képes kommunikálni. Hall és beszél. Hát már pedig erre szintén csak személyek képesek. Tudjuk, a lélek nem önmagától szól, hanem azt szólja, amit Istennél hall. És az Új Szövetségben például gyakran fordul elő ez a kifejezés, hogy azt mondja a lélek, vagy amint a Szentlélek mondja, vagy a Zsidó levél 3. fejezet 8-as versében, ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Tehát beszél. A léleknek ebből a kommunikáló képességéből fakadnak az úgynevezett beszédkarizmák. Beszédajándékok, nyelveken imádkozás, a nyelvek magyarázata, a prófétai szó karizmája, meg a tanítás, mármint Isten igéje tanításának a karizmája. Ezek a beszédajándékok. Harmadszor a léleknek, mint személynek, cselekvő ereje van, és ez azonos Isten erejével, és a lélek ezt is át képes adni az embernek, úgynevezett erő ajándékok formájában, mint amilyen a csodatevő erő, a gyógyító erő, és a hit, mint cselekedetre mozgató erő, energia az emberben. Az úgynevezett hegyeket mozgató hit, de erről majd máskor. Negyedszer, a Szentléleknek, mint személynek van, kérem szépen, akarata. Az első korintusi levél 12-es fejezet 11-es versében olvasom, hogy a lélek úgy adja ajándékait az embereknek, amint ő akarja. Akarja. Amihez persze hozzá kell venni, hogy ebben az embernek is nagy szerepe van. Gyakran megtörténik, persze nem mindig, de gyakran, hogyha valaki nagyon-nagyon erősen vágyik, és pedig jó céllal, nem a dicsekvés, vagy a magamutogatás, vagy a hiúság vágyával, hanem a szolgálás vágyával vágyik valamilyen lelki adományra, és azt kéri, hát akkor a lélek megadja neki. Nem mondom, hogy ez törvényszerű, gyakran van. Szóval van akarata. És ötödiknek azt mondanám, hogy a léleknek, mint ahogy más személyeknek is, vannak érzelmei. Érzelmei. Sőt, a lélek igen érzékeny lény. Az ember képes neki szomorúságot okozni. Meg ne szomorítsátok Isten szent lelkét. Olvasom az Efezusi levél 4. fejezet 30-as versében. És sokszor megtörténik, hogy valamilyen súlyos bűn miatt a lélek visszahúzódik. Visszahúzódik valakitől, visszavonul, és fölfüggeszti közbenjárását az illetőért egy időre, netán végleg. A Szentlélek káromlása, mondja Jézus, az egyetlen bűn, amely soha nem nyerhet bocsánatot. Nem Isten miatt, nem a lélek miatt van ez így. Az ember az, aki ezzel a gesztussal maga utasítja vissza a bűneinek a bocsánatát, mert amikor a lelket utasítja vissza az életében valaki, és pedig véglegesen, zárójel, hogy ez mikor következik be? Hát azt csak Isten tudja. Szóval amikor ezt teszi, akkor éppen azt veti el a lelket, aki által egyébként a bűnei bocsánatot nyerhetnének. Hát ezért mondja Jézus, hogy a Szentlélek elvetése gyakorlatilag az nem tud bűnbocsánatot nyerni. Kedves hallgatóim, hadd beszélek még a Szentlélek működési területeiről. A lélek Isten gondviselése, vagy a jóra való ösztönzések formájában. Természetesen az emberben működik a megtérése előtt is, szögezem le, működik. De a megtérés után ennek a működésnek a jellege, a minősége, hát az radikálisan megváltozik. Az a lényeg, röviden, hogy ekkor a Szentlélek fokozatosan, kinél gyorsabban, kinél lassabban, de kialakít az emberben egy olyan lelkületet, hogy az ember szabad akarattal akarja azt, amit Isten akar. Világos? Szabad akarattal akarja azt, amit Isten akar. Amit Isten el akar érni ő vele az ő életében. Hát ugye ez nagy különbség. Amit viszont mindenkinek megad a Szentlélek, aki igazán hisz, az a következő három. Megadja a Szentlélek a gyümölcseit, az adományait és a fegyvereit. Ez a három, ez a lényeg. Ezek a Bibliában nagyon konkrét, egymástól teljesen világosan megkülönböztethető dolgok, mégis rengetegen összekeverik, összemossák őket, főleg a gyümölcsöket az adományokkal. Pedig hát ez két markánsan különböző valami. Úgyhogy éppen ezért sorra veszem, hogy melyik micsoda, mit jelent. A Szentlélek gyümölcseinek, kezdjem ezzel, a jellem átformálásában van szerepe. Ezek a gyümölcsök a Galata levél 5. fejezet 22-es és 23-as verse szerint a következők. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Lényegében tehát a lélek a krisztusi jellemet Jézus tulajdonságait alakítja ki mi bennünk. Hát ez döbbenetes, csodálatos. Hát Pál így is folytatja aztán a 24. versben, hogy akik Jézus Krisztushoz tartoznak, azok az ő testüket, szenvedélyeikkel együtt és kívánságaikkal együtt keresztre feszítették. Tehát Krisztusi jellem. Az emberben, tehát a lélek, megtérése után mindenek előtt egy ilyen szelíd jellemformálást végez, az addigi önző, énközpontú jellem helyett egy másokért élő, önzetlen jellemet alkot meg bennünk. Erre való, kérem, a lélek gyümölcsei, ez és semmi más, ennyi. Csak ez után, ezt követően jöhetnek, és egészen mást jelentenek a léleknek az adományai, vagy ajándékai, a karizmák, amelyek nem keverendők össze sem a gyümölcsökkel, ahogy az előbb mondtam, és sem pedig a talentumokkal. A talentumokat is Isten adja nekünk persze, és ahogy a talentumok példázatából kiderül, ezeket is, ezeknek a felhasználását, kamatoztatását is számon kéri Isten, persze, de a talentumok egyszerűen az ember egyéni képességei, tehetségei, az élet különféle területein itt a Földön, zenei vagy beszélő képesség, matematikai készség, kombinációs vagy akár főző tehetség, hát millió, rengeteg ilyen van. Ezek a talentumok, de a lélek ajándékai vagy adományai, a karizmák teljesen más dolog. Vannak úgynevezett általános ajándékok. Ezek egy jó részét Izajás próféta sorolja fel a 11. fejezetének első két versében, mint amelyek az eljövendő messiásban teljes mértékben lesznek jelen, és amelyeket pedig minden igaz hívő embernek is megad a Szentlélek. Így szól ez a rész. Tehát Izajás 11. fejezet első két verse. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarja gyökeréből, az Úr lelke, figyelem, nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke. Na, ezek az általános ajándékok. És vannak úgynevezett speciális vagy szolgálati ajándékok, karizmák, amelyekről Pál beszél az első korintusi levél 12. fejezetében, és aztán még a 13-asban külön a szeretetről. Tehát a szolgálati karizmák bölcsesség, hit, tudás, tanítás, gyógyítás, nyelveken imádkozás. Ezeket említi itt Pál, de most fontos az a lényeg, hogy ismerjük, hogy a lélek előbb az Istennek tetsző jellemet alakítja ki az emberben a gyümölcsök adományozásával, és majd csak utóbb az ilyen Istennek tetsző jellemhez adja a felsorolt karizmákat. Nincs ez másképp. Aki nem megy át változáson jellemében, mikor megtér, vagy akiről a lélek tudja, hogy nem a jóra, meg nem a szolgálatra, nem mások szolgálatára használná fel karizmáit, hát annak nem ad, nem ad. És itt vannak végül a lélek fegyverei, amelyek nem kevésbé lényegesek, mint az eddigiek, amelyeket szintén a lélek ad kinek-kinek. Ezek arra valók, hogy a keresztényt felfegyverezzék a minden felől érkező sátáni támadások, ördögi csábítások, megtévesztések ellen. Hát ez a különösen aktuális ma, gondolom. Na most a lélek fegyvereit, vagy Isten fegyvereit az Efezusi levél sorolja fel a 6. fejezet 13-as versétől. És figyeljük meg, kedves hallgatóim, hogy ezek egyet kivéve a lélek kardját, vagyis Isten igéjét kivéve, mind védekező eszközök. A kard az támadó, de az összes többi az védekező eszköz. Így szól, tehát Efezusi levél, 6. fejezet, 13-as verstől olvasom. Öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat, helyzeteteket. Így készüljetek fel, és most jönnek ezek a fegyverek. Csatoljátok derekatokra az igazság övét, igazság. Öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Tehát tudjátok, hogy Isten titeket már igaznak tekint. Sarunak megviseljétek a készséget a békesség evangéliumának a hirdetésére, ami ugye viszi a lábat hirdetni az evangéliumot, cipő, saru. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát. Ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. A hittel, igen. Aztán tegyétek fel az üdvösség sisakját. Sisak ugye ez a fejet védi, és a fejbe meg mi van? Az a tudás, hogy Isten engem üdvözíteni akar minden körülmények között. Ez védi az én gondolkodásomat, fejemet sisakként, üdvösség sisakja. És végül ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Teljes fegyverzet. Szóval, kedves hallgatóim, a lélek gyümölcsei, a lélek adományai és a lélek fegyverei, ezek azok a kincsek, amelyeket kivétel nélkül valamennyit egyetlen cél érdekében kapunk. Egy célért. Azért, hogy képesek legyünk átvenni mindazt, amit Jézus Krisztus nekünk már kivívott a kereszten. Az örök életet, Isten ismeretét és a hitről való bizonyságtételünkhöz szükséges erőt. Ezeket át tudjuk venni a gyümölcsök, a karizmák és a lélek fegyverei segítségével. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.